Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk, és kezemben van egy olyan kötet, amit így ránézésre a pöttyös könyvek sorozatban helyeznék el. Egy rózsaszín, belül valóban, hát ha nem is pöttyök, de idézőjelek vagy macskakörmökkel tarkított kedves kis kötet, Puskás Panni a Rezervátum visszafoglalása című magvetős novella kötetről van szó. Na hát, addig hiszi el az ember, hogy ez egy pöttyő, ilyen lányregény, nem tudom, hogyha a hallgató tudja, vagy emlékszik-e még, hogy mi a pöttyös könyvek sorozat, szóval, hogy addig hiszi el az ember, hogy ebben ilyen lányregény, vagy lánytörténetek vannak, ilyen cukros lánytörténetek, amíg nem ismeri Puskás Pannit. Aki viszont tudja, hogy ő egy nagyon körültekintő, nagyon alapos, és tabukat, előítéleteket nem ismerő kritikus, az ilyen jellegű illúziókat nem táplál. De hát azért akkor induljunk el innen, ettől a rózsaszín borítótól, hogy mennyire akartál te, vagy akartatok ti ezzel a kötettel megtéveszteni embereket, miközben a történeteid mind szó szerint húsba vágóak, akár az első novellát vesszük alapul, a Leszámolást Bukovszkival.
Én szeretném egy nagyon kicsit megvédeni azért ezt a kötet borítót a Pöttyös könyv címke alól, mégpedig azért, mert bár szó magenta színű a kötet borítója, de az elején a betűtípus, illetve ez az kicsit ilyen nyomásszerű minta, illetve az, hogy tulajdonképpen csak betűk vannak a kötet elején, ez nagyon erősen emlékeztetheti az olvasót a 80-as éveknek a punk szubkultúrájára, és annak a látványvilágára. És ez a szubkultúra az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll, és nagyon érdekes feszültséget teremt szerintem ezzel a magenta színnel. De nem így gondolod?
De hát erre akartam utalni, de most, hogy kinek mi jut eszébe valóban. Az az igazság, hogy a magenta az annyira bele lett az életünkbe súlykolva sokok miatt, mert volt az évszíne, mert valamiért a marketingesek azt gondolták, valószínűleg okkal, hogy ezzel jól lehet brendeket eladni. Szóval én a magentával úgy vagyok, hogy arra kiválóan alkalmas volt, hogy azonnal felkapjam a kötetedet, és elkezdjem falni azt a történeteidet, hogy vajon mit akar ezzel a Puskás Panni. Ez, hogy mit is mond, hogy rovatkák vannak, a betűtípusok? Hát ezzel most szöget ütöttél a fejemben, mert azt kell akkor megmagyarázzuk a róvás íráshoz érzelmileg.
Nem, szó sem róla, nem.
Hát nem, engednek, hogy fejezze be. Tehát a róvás íráshoz érzelmileg kötődő székelyföldi hallgatóknak, akiket gyakran vállalnak meg azzal, hogy rezervátumban élnek, hogy mi az a rezervátum. Van is egy, hát ez a kötet címe, hogy a rezervátum visszafoglalása, és hát az egyik legfontosabb történeted az erről szól, hogy mi a rezervátum.
Uh-huh. Hát a rezervátum, mégis úgy lett meg természetesen a kötet cím, hogy megírtam ezt a novellát, és gondoltam, hogy majd ilyen megúszósan fogok az egész kötetnek címet adni, és az így is lett, egy novella címet választottam ki. Azért éreztem, hogy a rezervátum visszafoglalása tulajdonképpen az egész kötetre ráhúzhatóra tetszik, mert végig, mintha az érdekelne, hogy mi ez a szabadság. De azért mondom ezt így feltételes módban, mert így utólag jöttem rá, hogy az összes elbeszélőm, vagy az összes szereplőm ezekben a novellákban valamiféle szabadságharcos, vagy nagyon-nagyon el van véve az ő szabadsága, rengetegféleképpen, akár személyes téren, akár társadalmi téren, akár az globális téren. Tehát azt hiszem, hogy itt erről van szó, és hát azért, ugye ha a rezervátum az egy olyan hely, amit eleve a telepesek jelölnek ki az ott élők, az őslakók számára, tehát eleve tulajdonképpen egy ilyen mesterséges terület, és amikor ezt a rezervátumot még vissza is kell foglalni, hát az nem nagyon jó, de időről időre azt hiszem, hogy megéljük ezt a hétköznapjainkban.
De ez, amit te állítasz, hogy a telepesek jelölik ki a rezervátumot, ez szembeállít a fogvatartott és a fogvatartó dihotómiájára. A te novelláidban viszont az derül ki, hogy nem feltétlenül egy kitörés, mint inkább a szabadság felismerése vagy a gyakorlása a probléma. Tehát ugye a szabadság, most az, amit te elmondtál a szabadságról, az valami olyasmi, mint hogyha mi a megfosztottság állapotában lennénk, különböző emberek különböző helyzetekben és rendszerekben szabadsághiánytól szenvednének, de hát alapvetően nem az a probléma, hogy megfosztják őket a szabadságtól, hanem az a probléma, hogy nem tudják érvényesíteni, nem tudják felismerni, vagy nem tudják megélni a szabadságukat.
Aha, igen. Hát bár mondjuk pont a Terror című szövegnél, ez beavatom akkor most a hallgatókat, egy kislánynak a története, aki igazából nem nagyon tud döntéseket hozni az életében, és aztán lesz egy pillanat, amikor elkezd kamaszodni, járt épp a kamaszkorba, és meghozza élete első igazán felnőtt döntését, ami hát egy ilyen kisebb terror cselekmény. Ami ez, hogy nagyon sokszor ebben a kötetben a szabadság megélése az valamilyen destruktív dologban tud testet ölteni. Egyébként a Rezervátum visszafoglalása című novella végén is az indiánok, akik Budapest utcáin élnek, elindulnak, hogy elfoglalják a parlamentet, és aztán az derül ki, hogy ez nem biztos, hogy olyan baromi jó nekünk.
Mi a forrás ennek a destrukciónak?
Hát az élet. De most igen, ezek ilyen nagy szavak, vagy nem tudom, de hogy nagyon régóta vagyok rendkívül aktív politikailag, és igyekszem részt venni ügyekben, kampányokban, amik számomra fontosak. Nagyon szeretném, hogy az a világ, amiben élek, egy kicsit jobb hely legyen, és amikor nagyon hosszan az ember azt éli meg, hogy az igyekezete hiába való, akkor az jut az eszébe, hogy lehet, hogy egy demokratikus eszközökkel a világon már nem lehet változtatni, és hogyha meg ugye nem demokratikus eszközökkel, akkor meg hogyan, és hogy van ez az állandó feszültség, én alapvetően egy ilyen pacifista szemléletű ember vagyok, és teljes mértékben elítélem az erőszakot, de hogy az írás az a dolog, amiben el lehet játszani ezekkel a gondolatokkal. A fikció terepe az.
Túlmész egy adott határon, vagy túlmentünk egy adott határon, valami figyelmeztetésként érted ezt?
Nem egészen, hanem a dühömet próbálom valahogy ezekbe a szövegekbe valahogy beleírni. Tehát, hogy Az a düh, amivel a hétköznapokban nem tudok mit kezdeni. Amikor egy pedofil törvénybe beleírják a meleg barátaimat, akkor az így kihoz belőlem rettenetes dühalmokat, amiket tényleg nem tudok másféle értelmes módon szublimálni.
Jó, csak tudod, ebből az következik, hogy akkor mi a tétje ennek az írásnak. Én úgy értelmeztem a szövegeidet és a történeteidet, hogy modellezünk valamit, nem egy ilyen terápiás írásként olvastam, nem is szimbolikus írásokként olvastam, hanem modellezem azt, hogy mi történik, hogyha a szabadságtól való megfosztottságnak különböző skáláira kerülünk.
Van ez, egy, ez is.
Igen. Tehát, hogy van egy olyan pont, ahonnan a kitörés már csak destruktív lehet. Tehát nem lehet elmenni az emberek megalázásával egy bizonyos ponton túl, nem kéne elmenni sem eddig, de hogy van egy olyan pontja a megalázásnak, a megfosztottságának, amitől kezdve jön a bosszú és a destrukció. Ez az egyik verzió, de hát itt nem csak ilyen kollektív megalázottságok vannak, hanem nagyon rétegzett az, ahogyan te a szabadságvesztést értelmezed, és nagyon sokszor nők a szereplőid. Vagy kislányok, vagy különböző korú nők. Ez,
Abszolút igazad van, de valamiért az én személyes indítékaimat kezdtem elsorolni. Hát nyilvánvalóan nem, tehát hogy az irodalom az akkor jó, vagy hatékony, vagy érdekes, vagy nem tudom, hogyha az embernek a személyes indítékain túl tud lépni. De hát persze, tehát hogy ez meg már az olvasóké, ez a része, azt hiszem, hogy ők ebből a nagy halmazból kiválogassanak maguknak olyanokat, amik számukra fontosak. És igen, igen, nagyon-nagyon fontos nekem a női szempont. Egyrészt, mert úgy érzem, hogy ezen vagy ebből a szempontból tudok igazán autentikus szöveget írni, és a másik pedig az, hogy én a Üvegplafon blognak vagyok az egyik alapítója, és hogy a nők elnyomásának a témája nagyon-nagyon régóta foglalkoztat intellektuális szempontból is.
Én nem feltételeztem azt, hogy te ezt, mint a saját női naplódat írod. Arra gondoltam, hogy a női szabadság vesztés vagy megfosztottság az egy speciális helyzet, és azon keresztül lehet nagyon intenzíven megmutatni, hogy milyen következményekkel jár ez, hogy hogyan éli meg ezt egy szabadságtól megfosztott nő vagy kislány. Tehát, hogy ez is egy rendszer probléma, és ez nagyon szépen kirakódik ebből a kötetből.
Hát azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, meg nagyon örülök neki, meg igazából ez egy tök fontos célja volt ennek a kötetnek, hogy ez működjön, vagy hogy legyen valami értelme annak, hogy ők beszélnek benne. Igen.
Azért ez egy érdekes fordulat volt, amikor te elkezdtél az élet és irodalomban irodalmi szövegeket közölni, és főállású kritikus, színház kritikusból áteveztél erre az irodalmi térfélre. Ez miért történt meg?
Nehéz erre válaszolni, kettő dolog, mert az egyik az, hogy az emberben van egy ilyen kényszer az írásra, nem tudom jobban mondani, hogy... És a másik meg az, hogy az ember, hogyha újságíróként elég önbizalmat szerez a szövegírásban, akkor egyszerűen így azt hiszem, hogy más műfajokban is könnyebben próbálja ki magát. Vannak erre más példák is, most nagyon hirtelen Kovács Bálint jut eszembe, akinek szintén még ennek a novellája az élet és irodalomban, és akinek most nem akarok nagyon spoilerezni, de hamarosan szintén meg fog jelenni egy prózakötete. És hát ugye velem együtt a Pál Sándor András, meg a Trockai András jelent meg, akik szintén a kritika felől jönnek valamelyest az irodalomban. Irodalmat írni jó dolog, mert hogy tényleg ilyen iszonyatosan felszabadító. Rengeteget nézem kritikusként más munkáit, nagyon szeretem és tisztelem mások munkáit, nagyon szeretek róla gondolkodni, írni, de hogy közben nekem is vannak ötleteim, és azokat meg muszáj keresni egy másik platformot, ahol leírhatom.
Arra fogadtam volna, hogy azt fogod mondani, hogy hát kritikusként, vagy politikailag és közéleti aktív emberként nagyon sokféle problémát fel lehet vetni, nagyon sokféle problémára rá lehet világítani, de az egy másik műfaj, amikor példatörténeteket, példamondatokat keres az ember, és ezeken keresztül mutat meg helyzeteket, és ezeken keresztül gyakorolja azt a kritikát, vagy nem tudom, azt a fajta világban benne létet, amit egyébként is gyakorol. Tehát, hogy ez egy más világszemlélet. És akkor itt jön ez, hogy itt van ez a, szabad azt mondani, késői punk, vagy új punk nemzedék, amit te képviselsz?
Csak nem tudom, hogy van-e ilyen nemzedék.
De tehát,
hogy nem lehet, hogy én ragadtam meg ebben. Valamiért ez nekem egy ilyen nagyon... Ugye a 80-as évek pánkja, az a 90-es évek végén érkezett meg Magyarországon. A 2000-es évek elején voltam fiatal, vagy hát épp kamasz, és én akkor voltam Győrben, vidéken Pánk. Ami hát egy kicsit ilyen, van benne egy ilyen kis megkésettség, de hát ott akkor volt menő. És azok a barátaim, akik szintén pánkok voltak, kettő opció van. Az egyik az, hogy jelen pillanatban pánkok és hajléktalanok, és a másik meg, hogy ilyen nagyon visszafogott emberek lettek, aztán normális emberek lettek. És valahogy én meg így megmaradtam, azt hiszem, meg között a kettő között. Nem nagyon tudok, megválni ettől az identitásomtól.
Én megvigasztalnám, hogy nem egy ilyen késői pubertás korban szenvedsz, hanem hogy ez egy világtrend. És amit az szül, hogy a tiltakozásnak, a kulturális megnyilatkozásnak a formái, azok adott keretek közé vannak szorítva. Emlékeztetnélek a Pussy Riot indulás.
De nekem is csak ez jutott eszembe. Nyilván a putyini Oroszországban ez egy ilyen teljesen releváns attitűd. De igen.
És hát azóta menj mindent, tehát a Pussy Riot is most már öreg csapat, tehát hogy, és most már nem csak a putyini Oroszország restrikcióiról beszélünk, hanem ez a modell, és a kulturális tereknek ez az elfojtottsága, a társadalmi kirekesztettségnek ez a fokozata, ez most már azért elég elterjedt ahhoz, hogy újra felfedezd a marginális helyzeteket, újra felfedezd az abszurdot, a szürreálist, a leghétköznapibba, hogy az agressziónak meg legyen a maga funkciója, hogy megkeresse az ember a maga funkcióját. Tehát, hogy ez nem véletlenszerű, azt hiszem. Lehet, hogy korszakot nyitsz a köteted, de nem ültesz fel benne?
Igen, nem tudom. Ez baromi érdekes, amit mondasz, ennek, hogy megpróbálok kicsit utána menni. Mert ez nekem nem... Szóval nem látok olyanokat, akik kifejezetten ezt a tánkvonalat vinnék tovább, hát, az irodalomba, vagy akár a zenébe, vagy... De lehet, hogy igazad van.
Én azt látom, most rögzítettem egy beszélgetést a Hidas Judittal arról, hogy lehet-e női családregényt írni, és ha igen, milyen feltételek mögött. Azelőtt pedig Karafi Ádorsójával beszélgettünk az új novellás kötetéről, és azt látom, hogy igen, van egy ilyen trendkeresés, hangkeresés, valami mozgulódás, hogy be lehessen ékelődni ebbe a rendszerbe, amiben élünk, és meg lehessen találni a szimptomatikus történeteit és alakjait, és egyre több nagyon karakteres női figura kerül elő, és a te kötetedben pedig igazán topzódnak. Tehát itt azért nagyon sok érdekes karaktered jelenik meg. Kis Tibor Noé mentorálta a kötetedet. Ez mit jelent, és mennyire járult hozzá? Milyen volt a közös munka?
Szuper volt. Amikor a független mentorhálózat létrejött, ami hát tulajdonképpen egy ilyen mentorprogram volt a Orbán János Dénesének az Író Akadémiájával. Szembe jött, és aki kap egy irgalmatlanul sok pénzt kaptak, és ezért aztán létrejött a független mentorhálózat is ellenükben. És akkor lehetett ott jelentkezni írókhoz, és én arra gondoltam, hogy hát Kis Tibor Noénak a próza világa az valami olyasmi, ami azért nagyon erősen tudok a saját szövegeimmel kapcsolódni. És nagy szerencsé, hogy a Noé is így gondolta. És akkor elkezdtünk dolgozni, az elvileg egy vagy két évet jelentett volna, tök sokat dolgoztunk együtt, én nem vagyok egy gyors és termékeny prózaíró, azt hiszem, hogy a kötet méretén is látszik, és akkor itt szépen lassan küldözgettem át neki szövegeket, és igazából ő volt az első, aki azt mondta, hogy hát ki kellene adni egy kötetet. Én addig azt gondoltam, hogy írok egy szöveget, megjelenik valami folyóiratnál, és akkor elolvassák az emberek, örülnek neki, én is örülök, és nekem ez a történet ennyi. Az, hogy ez a kötet most itt van, és a kezembe tudom fogni, ezt én a Kis Tibor Noénak köszönhetem, hogy bízott bennem, hogy baromi jó szerkesztőm volt, ez is iszonyatosan fontos, Tehát a túláradásaimból néha kicsit visszavett, és baromi hálás vagyok a Noénak. Nagyon-nagyon-nagyon hálás.
Az szokott történni, hogy amikor novella szerzőknek összeáll egy kötete, akkor átalakulnak a szövegek is, és maga a szerző is másképpen tekint rá a szövegekre, a karaktereire, felismer egy csomó mindent, összefüggést, ellentmondást, hangsúlyokat. Veled ez megtörtént, amikor ez a kötet összeállt?
Hát, hogy nagyon nem alakítottam el benne semmit aztán már,
Nem a szövegeken, hanem
hanem hogy én magam hogyan tekintek a szövegekre,
hogy
ugye?
egymás, igen, hogy egymás, hogy végül is ezek a szövegek azért egymásra épülnek, hatnak
Igen.
egymásra.
Igen, igazából ilyen motivikus rendszereket vettem bennük észre, ami nyilván a legritkábban egy ilyen implicit dolog. Inkább az van, hogy engem valami miatt érdekel a fulladásnak a témája, és akkor az több szövegben megjelenik. Vagy azt mondjuk tudtam, hogy az abjektnek, meg a vérnek, meg a testnedveknek, meg a fekáliának, meg, tehát, hogy ez érdekel. Ezt nyilván sokan sokféleképpen megírták már előttem, tehát ez nem egy ilyen új dolog. Az érdekel, hogy ezek a félig testen kívüli dolgok, amik az előbb még hozzánk tartoztak, és mégis annyira undorodunk tőlük, hogy ezek hogyan tudnak jelentéssel megtelítődni egy-egy szövegben. És akkor erre tettem ügyesebb vagy kevésbé ügyes kísérleteket, hogy mi van, hogyha valami belőlünk folyik.
Én ezt úgy értelmeztem, hogy a szabadságnak ez a zsigeri szintje,
Igen, én is.
amivel elég nehéz szembenézni. Mert tudod, jön ez a felvilágosodás korához kötődő, amúgy nagyon mesterséges és túl stilizált mítosz a szabadságnak, hogy egy ilyen lobogóhajú, gyönyörű, zászlóvivő nő valami nagyon szép és felemelő. De hát közben nem, a megélt szabadság, az hús, vér, az undor, az nagyon sok minden lehet.
Hát igen. Igen, hát egy a novellás pontján ugye az a szabadság, hogy hát ez az ilyen menstruációs szabadság, ha lehet ilyet mondani. Tehát, hogy egy csomó, többször előjön ebben a kötetben az, hogy valaki attól érzi magát szabadnak, hogy ott és úgy menstruálhat, ahogy akar, és nem kell ezzel a társadalmi normáknak megfelelnie, elrejtenie, stb. Tehát, hogy igen.
Hát mert gondold bele, hogy miféle szabadságtól való megfosztottság az, hogy a menstruáló nőknek ki kell tenni a multinacionális vállalatnál egy jelzést, vagy ki kellett. Azt hiszem eltörölték ezeket, vagy jogellenesnek minősítették ezeket az intézkedéseket, hogy mindenki tudja, hogy ők most milyen állapotban vannak, hogy mennyit mehet ki pihenni, hogy hogyan lehet, nem lehet hozzászólni. Tehát, hogy ez az ember megalázásának egy olyan szintje, amit nagyon nehéz fokozni, és közben egy bevett polgári környezetben zajlik, nem egy munkatáborban, nem egy koncentrációs táborban, hanem egy olyan övezetnek, amit a szabadság legmagasabb formájának gondolunk. Vagy gondoljunk arra a megfosztottságra, amit úgy hívnak, hogy menstruációs szegénység, amikor nem tud valaki beszerezni betétet, tampont, és megszégyenül, mert nem tud megfelelően tisztálkodni, rendbe tartani magát. Tehát, hogy miközben nagyon nevetségesnek és nagyon triviálisnak hangzik első pillanatra, hogy mi köze van a szabadságnak a menstruációhoz, ahol a közben a legbelső, egy nőnek a legbelsőbb félelmei, igényei, vágyai és méltósághoz való joga merül fel.
Hát igen, én kamaszkoromból emlékszem egy ilyen horror sztorit, de most már visszagondolva tök nevetséges, hogy valahogy ez is ilyen nagyon személyes, és mégis ezt mutatja meg, hogy az első ilyen igazi, valódi barátomnál voltam, és ott töltöttem az éjszakát, és akkor így menstruáltam, és akkor az volt, hogy kimentem a mostóba, tampont cseréltem, és akkor az volt, hogy nem volt bent szemetes, És az, hogy most így lemenni, és akkor ott a szülei előtt elsétálj úgy, hogy a kezemben, tehát, hogy, és hogy ez meg a legtermészetesebb dolog a világon, de hogy így az volt, hogy így fél óráig nem mertem kijönni a mosdóból. Szóval, hogy, és ez csak egy ilyen szimpla hétköznapi történet.
Ami azt érinti, hogy mennyire megbélyegzettek a nők. Hogy mennyire,
igen, pontosan. Igen. Pontosan.
Hogy
pontosan.
Miközben ez az alapténye az életünknek, és minden nő menstruál, vagy a nagy többségük menstruál, aközben nem tudjuk, hogy beszéljünk róla, nem tudjuk érvényesíteni az alapvető higiéniás igényeinket, és aközben megbélyegzettek vagyunk.
Hát igen. Hát ezeket a frusztrációkat nagyon szerettem volna például beleírni kötetbe, és hogy ez egy ilyen visszatérő motívum benne például, és hogyha így utólag ránézek, akkor főleg ilyeneket találok benne, hogy így tudnak egymáshoz csatolódni. Meg hát persze arra is rájöttem, hogy nekem van mondjuk két elbeszélői hangom, az egyik egy ilyen 20-as fiatal női, a másik pedig, ami nagyon érdekes, egy 40-es női, miközben én pont a két, tehát én egy 30-as nő vagyok.
És mit gondolsz, hogy miért ez a két idősáv, vagy életkori sáv erősült fel?
Hát a 20-as az talán azért, mert mondjuk a 20-as éveimben kezdtem el írni, és mondjuk, hogyha így utólag, tehát most is később is írtam 20-as hangú szöveget, az egész a 20-as éveknek ez az ilyen világtalansága és búgyultansága, hát legalábbis beszélek a sajátomról, az szerintem érdekes, vagy olyan reflektálatlansága, én azt gondolom az én lelkemnél lakik egy 40-es nő, de ezen kívül meg szóval, hogyha 30-asként még az ember azt éli meg, hogy tulajdonképpen bármikor válthat, bármikor lehet új élete, azt csinál, amit akar, stb. Ez egyébként nem igaz, csak ilyenkor még ez az érzés van. És valamiért úgy képzelem, hogy ez mondjuk ilyen a 40-es éveit közepére ez az érzés valamennyire megváltozik. És ez egy tök fontos határhelyzet. Ez meg nem azt jelenti, hogy nem lehet változtatni akkor már az életen, hanem az, hogy akkor már valószínűleg sokkal nehezebb. És az egésznek ez az ilyen lezártsága érdekelt, meg az, hogy innen akkor még hova van más irányba. Vagy hogyha az embernek van egy családja, és nő, akkor milyen döntéseket hozhat például.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem tudom, hogy ez életkorom miatt, vagy a szemléletem miatt, de kamaszkorom óta én például úgy élem meg, hogy az életkorokhoz hozzárendelt szerepek, társadalmi szerepek, azok üres sémák. Tehát belekényszerítenek 20-as éveikben járó nőket. Egyfajta szerepbe, 30, tehát hogy érted, így megjelennek a női magazinok arról, hogy mit tehet és mit nem tehet egy 30-as nő, mit tehet és mit nem tehet egy 40-es nő, és elkezdünk ezek szerint élni. Miközben lópikulát, tehát semmi köze az életkorodhoz ahhoz, hogy te mennyire vagy szabad. Igazából van köze, kijavítom magam, tehát hogy valóban vannak például szakmai, munkaerőpiaci kényszerek, fizetésbeli különbségek, tehát hogy megpróbálnak rád kényszeríteni ilyen pályákat, de hogy ezekből ki lehet törni, hogy lehet másképpen élni, hogy lehet másképpen nézni a saját testedre. Nekem a kedvencem most ez az ezüst mozgalom, ami a hajfestés megtagadásával jár, hogy egyszer csak elkezdték a nők élvezni azt, hogy őszülnek. És hogy az őszülés az szép, és baromira nem fogom befesteni ezt a hajam, vagy például a feminizmusnak ez az ága, amelyik a női testet megpróbálja úgy elfogadni, ahogy van, szőröstül és bőröstül gondoljon, amit akar, vagy hogy nem tudom. Érted, nagyon sok példát tudnék erre mondani.
De hogyha, tehát persze az ember ezt tudja, meg tudatosítja, de hogy könnyű úgy élni, hogy hogy tényleg a nap 24 órájában azt gondolod, hogy minden ilyesmitől meg tudsz szabadulni. Én igyekszem, tehát hogy én így azt érzem például így a saját életem, és a körülöttem élő elejes 30-as feminista nők is igyekeznek szabadon élni, miközben időről időre megkísérti őket, hogy ezek szerint a társadalmi konstrukciók szerint gondolkodjanak a saját testükről. Tehát, hogy ha én felszedek 5 kilót, akkor nekem is azon kezd kattogni az agyam, hogy hogyan kellene leadnom, holott azért így sem nézek ki nagyon rosszul. Vagy nagyon jól se, de hogy én okésem.
Hát, hogy idézőleg, tehát, hogy ilyenkor kell kinyitni az ember a szemét. Legyél szabad, nyisd ki a szemed. Nekem az egyik ilyen visszatérő motivonad a szem. Ez a szemkinyitás. Tehát, hogy a testileg megélt szabadság. Most nem tudom, hogy az életkorhoz kötődik, hogy ezt egyszer csak az ember, annyira nő a nyomás, hogy egy adott pillanatban ledobja magáról, vagy alkathoz kötődik, nem tudom, vagy helyzethez kötődik. De igen, megélni testileg, felszabadulni az elvárások alól, hát ez egy pont, ahonnan ki lehet törni. Persze, hogy téged idézőlek, ne várjuk meg azt, amíg ez destruktívvá válik, vagy...
Hát igen, hát igen. Nagyon... És szeretem a kötetet? Ha szabad ilyet kérdezni.
Hogy szerettem-e?
Aha.
Hát kérlek szépen, nálam úgy szerveződik a könyvállomány, hogy vannak az ágyamhoz közel lévő könyvek, és vannak az ágyamtól nagyon távol lévő könyvek. Na most a te könyved az én olvasó, az ágyam melletti kis asztalkán áll, és akkor ebből vonjál le valamilyen követ.
Hát ez szuper, én ennek nagyon örülök.
És remélem, hogy a hallgatóinknak is így fog majd a keze ügyébe kerülni Puskás Panni a Rezervátum visszafoglalása című kötete, magenta színű, rovásírásos, nem rovásírás, megtéveztem a hallgatót, de azt is felidéző betűtípusokkal lehet olvasni a szerző nevét és a címét, olvassák el, kövessék Puskás Panni irodalmi munkásságát, és köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és várjuk a következő kötetedet.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót ma. Hanganyagunk most is visszahallgatható a Hangarívumban. Olvasmányélményeiket, véleményeiket most is várjuk a rádió honlapjára, akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Puskás Pannival búcsúzom, Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Viszont hallásra!